Ugyanakkor meg az is van, és lehet, hogy tévedek, és nálatok nem így van, vagy volt, de egyébként a tanáriban a tanárok, hát idézőjelben kinyomják egymás szemét, vagy egymás folytogatják a gyerekek figyelméért, tehát mindenki nyerni akar ugyanazon a területen, és harcolnak, és még szegény rajztanár is megpróbálja kihasítani azt a pici szeretet, ami neki jutott, meg az énektanár, és akkor nem beszélek a fizika-kémia dolgozatokról és az egyebekről, tehát hogy mindenki azért az egy kis időszeletért, meg azért a szerencsétlen gyerekért harcol. Jobb iskolában ugye legalább a nagy dolgozatok időpontját egyeztetik, de hát nincs az az idő. Na bocsánat, visszaadom, megint belé
folytattam a szót. Igen, mindenki harcol ezekért a gyerekekért, de alapvetően ez egyébként, bár most ilyen nagyon olyan offenzívnek hangzik, ahogyan így felvázoltad, valójában ez előnyös is, hiszen mindenki küzd azért a gyerekért, és mindenki a lehető a tudásához, képességeihez képest a legjobbat akarja ebben nyújtani, én ebben nagyon hiszek. Tehát, hogy szerintem ez lehet egy nagyon pozitív és termékeny dolog is, kétségtelen, hogy tud ez nagyon nyomasztóvá is válni. De hogy a visszakanyarodva az olvasóvá neveléshez, hogy én tényleg azt nekem, én tényleg, amikor pályakezdő magyar tanár voltam, akkor egy igazi elitista magyar tanár voltam, aki hitt abban, hogy a nagyműveket el lehet olvasni időre, és utána ezekben a nagyművekben nagyon mélyen elmélyedünk, és megtanítom, hogy mit jelent a szoros olvasás, mit jelent az újraolvasás, ebből már nagyon sokat. Tehát az elvek azok mindig azok, amik egyszerűen inflálódnak. Ezeket el kell engedni egy idő után, és most ott tartok, hogy inkább gondosan kiválasztott szövegrészletekkel. Nyilván ebben a harcban azért van egy adottság, ami, hogy jó vagy nem jó, abban nem menjünk bele, mert akkor tényleg hetekig fogunk itt beszélgetni. Azok a 45 percek, amik járnak minden egyes órának, és minden egyes tanárnak és a csoportjának, tehát az a 45 perc az övé, az a tanóra. És hogy ezt a 45 percet hogyan lehet úgy használni, hogy ott tudunk szorosan szöveget olvasni, mert tényleg ez a szoros szövegolvasás szerintem a mai világban, amikor mesterséges intelligencia van, amikor mindenhonnan özönlenek a hírek, és boldogulnunk kell ebben a labirintusban, dzsungelben, vérmérséklet szerint kinek mi az, ami szimpatikusabb. Ez csak úgy lehet, hogyha megtanulunk jól, mélyen a felszín alá ásni a szövegek terén is, és egyébként én a képolvasást is ide veszem, és a gyerekirodalomnak ugye ez a másik nagy erőssége, és ezért van például az év gyerekkönyv díjánál is illusztrációs díj, meg innovációs díj is többek között, mert a vizuálisan érkező információ, a vizuálisan kapott értelmezések, élmények, ezek is nagyon fontosak, és ezeket is meg kell tanulni, és most mindegy, hogy mozgóképről, vagy egy plakátról beszélünk, egy hirdetésről, vagy nem tudom, miközben játszanak a telefonjukon, akkor a játék közben megjelenő 15 másodperces reklámról, ezek mind villogó képek, amiket szintén meg kell tanulnunk jól olvasni, tehát végül is ezek is valahol a szövegolvasásnak a rutinját kell, hogy megmozgassák. És hogy ez egy őrült nagy felelősség, ez egy őrült nagy feladat, és a tanár szerep el, ez is jár most, hogy ezt tudomásul kell vennünk valahol, és erre reflektálnunk kell azokban a kicsi 45 percnek hívott időnkben, amit ezzel tudunk foglalkozni. Én nagyon hiszek abban, hogy a szövegeknek jelen kell lenniük az órán, akár ha kell, akkor részletekben, még azzal az elfogadással együtt is, hogy van olyan, aki csak azt a részletet ismeri. Szerintem ezen már nem érdemes sopánkodni, ez van, és ezt valahol tudomásul kell vennünk, azt érzem, mert hogyha nem vesszük tudomásul, az olyan, mint hogyha azt mondanánk, hogy akkor lemondunk arról, hogy ezeket a gyerekeket felkészítjük erre a fajta. Szerintem ez is tudás, tehát nem csak képesség, nem csak készség, hanem ez tudás is. Mert ez tényleg olyan, amit a gyakorlat során lehet elsajátítani, aminek bizonyos mintái, stratégiái vannak, és szerintem egy magyar tanárnak ez talán most egyre fontosabb. Legalábbis én most a gondolkodásban folyamatosan gondolkozom azon, hogy mit jelent az, hogy magyar tanár vagyok. Ugye ez irodalmat és nyelvtantanítást is jelent, csak a nyelvtanról nem szoktunk beszélni, pedig legalább annyira fontos, és főleg hát, most, ne, amikor a, amikor a szövegkohézió, igen, amikor a szövegkohézión repedések keletkeznek, mindig az például az egyik ilyen nagy vörösen villogó felkiáltó, hogy itt valami gyanús szöveg van, vigyázz. Tehát, hogy ezeket tényleg hasznos ez a tudás, és az viszont valóban egy nagyon izgalmas kérdés, hogy hogyan tudjuk ezt a hasznosságot a gyerekek számára is érdekesnek, és valóban hasznosként megmutatni. Az egy dolog, hogy én tudom, a kamasz az azért kamasz, hogy ellenkezzen azzal, amit a felnőtt állít. Úgyhogy ez egy nagy munka, ez egy nagy és szép munka, a legszebb ebben a pályában, igen.
Betty, nézzünk egy-két gyakorlati példát. Jó. Mondtad, hogy szoros olvasás, tehát mi az, amit mondjuk a középiskolásokkal elő tudsz venni? Hát nehéz azt mondani, hogy egy regénynek van-e praktikus haszna, tehát nyilván ez nem így működik, de biztos, hogy bizonyos helyzetek, bizonyos szituációk, bizonyos viselkedés minták azért alkalmazhatóak, vagy hasznosíthatóak. De hát nyilván a dolognak nem ez a lényege. Nem tudom, miket szoktatok olvasni, vagy melyek azok a művek, amiből kiragadtok részleteket?
Fú, hát ez mindig más. Ez mindig más, ez nem csak évfolyamonként
de ez
változik,
jó, hogy mindig más
hanem
lehet.
Csoportonként is változik, meg hát olyan is van, hogy én elképzelem, hogy az működni fog, és kiderül, hogy teljes kudarc az egész, és elengedjük, és tök újat kell keresni a következő órára. Szóval nincs olyan, amit azt tudom mondani, hogy univerzálisan működött volna. Vannak ilyenek, tehát vannak olyan könyvek, amik több csoportnál is tudtak működni, de azok sem mindegyiknél, tehát ott is vannak kivételek.
De mondasz példákat?
Nagyon szívesen. Például volt egy ötödikes osztály, ahol nagyon komoly belső feszültségek voltak a gyerekek között, ez nyilván minden ötödikes osztályra igaz, de hogy itt tényleg egészen elmérgesedett a viszony, és velük elolvastuk a Weber Anikónak az Osztályvesztese ifjúsági regényét, és utána megírtuk a saját ilyen nézőpont regényünket, és az például nagyon jól működött, de hát ez hosszú hetekig tartó műhely munka volt lényegében.
Azt hittem, hogy azt fogod mondani, hogy a legyek urát, és most így ezen gondolkoztam, hogy vajon azt például el lehet-e még olvastatni, vagy olvasni a gyerekek?
Szerintem el lehet olvastatni, de nem ötödikben. Tehát
világos,
annyira megváltozott azóta a gyerek szerep, meg az, hogy mit gondolunk mi a gyerekekről, illetve ők mit gondolnak magukról, hogy az szerintem később jön.
De Weber Anikó az nagyon jó, és akkor azt mondod, hogy ennek volt egy csoport dinamikai hatása.
Ennek abszolút volt. Aha. Mondjuk egy tímmunka is volt mögötte, tehát az iskolapszichológussal, az osztályfőnökkel, a rajztanárral együtt, tehát hogy ott itt sokan dolgoztunk együtt végül is, meg egyeztettünk folyamatosan. Ennek abszolút volt. Aztán még a másik, Zágoni Balázsnak a Gömbje volt egy nagyon nagy élmény. Volt olyan csoport, ahol már hatodikban tudtunk vele dolgozni, volt olyan csoport, ahol hatodikban még túl korai lett volna, és inkább hetedikben néztük meg, és működött. Aztán nyilván a Janna Teller Semmije, az minden kilencedikes, az például az egyik ilyen nagyon univerzális könyv, ami nagyon jól működik, pont azért, mert nagyon megosztó, és jó vitákat lehet hozzá elindítani, és ez pont akkor, hogyha mondjuk utána tudod azt, hogy az Antigonét meg kellene közösen dolgozni, akkor előtte nagyon jó egy ilyen értékrendek ütközése, tematikájú regényt olvasni, hogy itt most miért borul ki ennyire mindenki, csak azért, mert mást gondol, és akkor nézzük meg, hogy ez hogy nézett ki az antikvitásban is, hogy ezek ősi minták, és szerintem itt az irodalomban ez az egyik fontos dolog, hogy ezeket a motívumokat, toposzokat, ezeket az ősi alapélményeket, ezeket egyrészt folyton újraírják a különböző korok, különböző aspektusokból, de hogy nagyon hasonló kérdéseken kattogunk, mint Kölcsey, vagy mint Vörös Marti, vagy mint Szofoklész. Tehát, hogy a világ, vagy az ember, az mindig ember volt. És lehet, hogy a háttér az más, a közeg az más, a társadalmi problémák mások, de ebben a kis személyes problémáink azok nagyon hasonlóak, és hogyha azt sikerül elérni szerintem, hogy ki tudnak lépni a gyerekek abból, hogy bár alapvetően a tantervünk az kronológikus hetediktől fölfelé, ha most nyilván nem egy hatosztályos gimnáziumra gondolok, hanem egy 8 plusz
Persze.
4-es rendszerre, akkor hetediktől elkezdődik a kronológia. Hogyha a kronológiában haladás ellenére mellett meg tudjuk mutatni azt, hogy valójában az irodalom az egy hálózat, ahol minden pont mindennel összefügg, és minden pontból bárhová is el lehet indulni izgalmas kanyarokkal, akkor azt szerintem az egy nagyon jó dolog. És akkor innen már tehát innen az olvasásra nevelés, vagy nem tudom igazából, hogy gimnáziumban, vagy technikumban van-e még olvasóvá nevelés, vagy addigra elveszítjük őket. Ez is egy nagyon izgalmas kérdés, hogy ma ennek hol van az utolsó pillanata,
Hát
amikor
igen, meg
még
nyilván
valóban.
élethelyzettől is függ,
Hát
tehát mindenkinek
élethelyzettől
eljöhet
is
egy
függ.
pont az életében.
És ez nagyon jó, amit mondtál, ne haragudj, csak erre az élethelyzetre még hadd reagáljak, hogy ez is nagyon nehéz egyébként, és akkor mondtam, hogy mekkora felelősség van az óvodán és az alsó tagozaton, és szerintem ez már csak azért is nagyon nehéz az olvasóvá nevelés ott a szakembereknek, mert nagyon, nagyon egyéni az, ahonnan a gyerekek érkeznek. Nincsenek már meg ezek a nagy minták. Ha vannak is nagyon tudatos olvasó családok, akkor biztos, hogy nem ugyanazokat a gyerekkönyveket olvasták feltétlenül, mint a másik nagyon olvasott család.
Igen.
És ezek a közös kódok hiányoznak lényegében.
Tulajdonképpen azt mondtad, hogy ugyanazt az élményt, vagy ugyanazt a morális tanulságot, vagy ugyanazokat a kérdéseket tudja fölvetni egy kortárs gyerekirodalmi mű, mint mondjuk a Légy jó, mint halálig.
Igen, ezt vallom, igen.
Uh-huh. Uh-huh.
Igen, ezt vallom, és meglepő párosításokban tud ez kijönni. Tehát egyáltalán nem biztos, hogy én például rengeteg hűha élményem volt a most elmúlt tanévben is, hogy a gyerekek mit mihez kapcsoltak, és miről mi jutott eszükbe. Nagyon másként gondolkodnak a szövegekről. És például a Vörös Marti Mihály előszó című verse, ami ugye mindig egy ilyen, hát egy pillanatra az embernek összeszorul a torka, amikor tudja, hogy nem sokára odaérünk, hogy ezzel a nagy verssel mit lehet kezdeni, meg hogyan lehet ezt jól megoldani. És az a helyzet, hogy egyre inkább azt jelen meg a gyerekekkel, hogy a versek szerepe megnő az életükben, tehát hogy nagyon
Aha.
szívesen olvasnak verset, nagyon bátran nyúlnak a versekhez, még egy ilyen nagy klasszikushoz is, főleg akkor, hogyha kapnak játékteret. Ha az előszó vers mondjuk 3 évvel ezelőtt olvasható karanténversként, egy ilyen Covid versként, vagy hogyha mondjuk most például ez nagyon húsba vájó tapasztalat volt idén, amikor a szomszédban zajló háborút olvasták rá az értelmezés során. Én itt általában hagyom, hogy az történjen, amit az adott csoport gondol, és tényleg csak egy ilyen játékmesterként, játékvezetőként vagyok jelen az értelmezésükben. Egészen elképesztő, és libabőrössé teszi az embert, hogy milyen gondolataik vannak, milyen gondolatok születnek mondjuk ebből a versből, ahogyan ráolvassák a saját élethelyzetükre. És ez egy nagyon fontos dolog szerintem, hogy persze van egy tankönyvi elemzés, amit mindannyian megtanultunk már 50 éve is, és kicsit másként most is, de hogy valójában ezek a versek, ezek azért vannak, hogy folyamatosan éljenek, és velünk együtt változzanak, és az élethelyzeteink felől tudjuk olvasni. Hát azért lesznek időtálló klasszikusok, mert folyamatosan meg tudjuk őket szólítani másként. És ez egy nagy élmény, és szerintem, hogyha ez az élmény megvan a gyerekeknek, akkor még akkor is, hogyha éppen nehezen vehetők rá arra, hogy szabadidőben is olvassanak, pusztán örömből és kikapcsolódásból és épülésből. Később azért ez az élmény ez megmarad bennük, hogy lehet, hogy el kellene olvasnom egy könyvet, ami valami ilyesmiről szól. Csak mondtam valamit. Tehát,
Aha.
hogy szerintem ezek az élmények, ezek nem biztos, hogy ott rögtön fognak működni. Lehet, hogy 10 év múlva, amikor éppen egy olyan élethelyzetbe kerül, hogy lehet, hogy most keresnem kellene egy szöveget, ami segít egy kicsit jobban megérteni, hogy mi történik velem, vagy legalább kérdéseket segít feltenni, hogy mi történik körülöttem.
Hmm. Hát Betty, azt gondolom, hogy ennél szebb végszó nem kell, itt közben elszaladt velünk az idő, amiről annyit igen. beszéltünk, de nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál és elmondtad ezeket, mert azt gondolom, hogy akkor van remény egyrészt, másrészt nem hiába csináljuk azt, amit csinálunk, akár szülőként otthon, akár ti, hát az úgynevezett katedra másik oldalán. És arra gondoltam, hogy ebben a beszélgetés sorozatban ugye a legfontosabbakat, vagy a legfontosabb szereplőt nem szólaltattuk meg, a gyerekeket, és ebben viszont kérném a segítségedet, hogy ha már mondtad, hogy te állítod össze a diák zsűrit a Hábira, a Magyar Gyerekkönyv díjra, akkor majd segíts nekem abban, hogy a következő beszélgetésben olyan fiatalokkal, uram, bocsánat, gyerekekkel beszélgethessek.
Jó, nagyon szívesen.
Akiknek van közük a kortárs irodalomhoz, akár úgy, hogy szeretik, akár úgy, hogy nem szeretik, mert az is mindenképpen egy érdekes aspektus. Varga Bettinek nagyon szépen köszönöm, középiskolai tanárnak és a Hábi Gyerekirodalmi díj diák zsűri. Hogy mondják ezt pontosan?
Ez a Hábi Magyar Gyerekkönyv Fórum év gyerekkönyve díjának a diák zsűrije, amit én szervezek Vincellér Katalinnal.
Köszönöm, hogy elmondtad helyettem, és akkor ehhez nagyon-nagyon sok sikert kívánok a továbbiakban is, meg hát a következő tanévhez nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen a beszélgetést és a kérdéseket.
Szervusz!
Szervusz!